Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fönnállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük néked, hogy pünkösd ünnepét megérhettük, eljöhettünk majd a templomba. Kérünk téged arra, hogy te munkálkodj a szívünkben, hogy gyermeki szívvel tudjunk hozzád közeledni, és úgy tudjuk meghallgatni, megérteni a te igédet, és engedni, hogy munkálkodjon a szívünkben szent lelked ereje által. Köszönjük néked, hogy visszatekinthetünk pünkösd ünnepére, és köszönjük néked, hogy tudhatjuk, hogy szent lelked ma is itt van közöttünk az ígében, az ígével, és köszönjük néked, hogy ma is munkálkodik közöttünk, és bennünk is isteni erejével, hogy megértsük és elfogadjuk a te szeretetedet, mert Krisztusért mutatsz irántunk, és egész életünket neked adjuk, neked szenteljük, és a gyülekezet testvéri közösségében téged magasztaljunk. Kérünk téged, hogy ma is munkálkodj bennünk lelked erejével, drága édesatyánk, hogy lássuk a Krisztust, és ő benne egyek legyünk, szeretetben, és fölbátorodjon a mi szívünk is, hogy róla tanúságot tegyünk ott, ahova küldesz minket a hétköznapi életbe, és legyünk a kereszténységnek az igazi hírnökei, nem valami hamis keresztjének, nem valami álkeresztjének, hanem igazi hívő keresztjének. Kérünk téged, hogy legyél velünk, és áldj meg minket is, és légy mindazokkal a helyekkel, ahol a te igédet hirdetik. Ott is dicsőítsd meg fiadat, önmagadat, lelked erejével. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írt könyv első részéből, az első rész 8. verséből, ahol az Úr Jézus búcsúzik tanítványaitól, és ekkor ezt mondja nekik, ellenben erőt kaptok, mikor eljön hozzátok a Szent Lélek. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a keresztény hitnek különleges ismérve, hogy Istenünk kinyilatkoztatása, bemutatkozása, tudnélik a Biblia alapján, hisz Istenben, akit egy Istennek ismer, akiben három szemét különböztet meg. Az Atya, Fiú, Szentlélek Istent. Azért hisszük ezt keresztényként, mert Isten ilyennek jelentette ki magát, vagy érthetőbben így mutatkozott be nekünk. A Bibliából tudjuk, hogy az egy Isten, Szent Háromság Isten. Az Atya és a Szentlélek az ember szem számára láthatatlan. De úgy az Atyát, mint a Szent Lelket is tulajdonképpen láthatóvá tette Jézus Krisztus. Jézus Krisztusban tette magát megragadhatóvá számunkra az Atya és a Szentlélek is. Azt mondta az Úr Jézus, hogy aki őt látta, az látta az Atyát. És mivel az Atya és a Fiú és a Szentlélek egy, Jézus Krisztus pedig teljes volt Szentlélekkel, bírta a Szentléleknek a teljességét, ezért aki őt látta, látta a Szent Lelket is. Ő benne vált megfoghatóvá az Isten, a názáreti Jézusban. Azt is hisszük mi keresztjének, hogy a Szent Háromságon belül munkamegosztás van. És így mindegyik személynek, bár mindent együtt tesznek, mégis van sajátságos feladata, amelyiket mindegyik a maga abszolút tökéletes módján végez el. Sokféle felosztás van, én most azt mondom, amit így szoktunk emlegetni a teológiában, hogy az Atya Isten elküldte a földre az Úr Jézust a megváltás elvégzésére, és miután az Úr Jézus eljött a földre, és elvégezte a Golgotán a megváltást, feltámadt, visszatért a mennybe, és onnan ő és az Atya elküldte a hívőknek a Szent Lelket, a Szentlélek Isten, hogy Jézus Krisztus dicsőítse meg köztük, bennük, általuk. Tehát a Szentléleknek a fő munkája, hogy az Úr Jézust emeli föl, őt teszi naggyá, és hozzá gyűjti az embereket tulajdonképpen, és összeállítja ezekből az emberekből azt, amit úgy nevezünk, hogy keresztjén Anya Szent Egyház. Ez a Szentlélek eljövetele, ez egy zsidó ünnepen történt, ami a Páska után 50 nappal volt, az ótestamentumi törvény szerint, és ekkor nyerte el igazából ez az ünnep is a tulajdonképpeni tartalmát, jelentőségét. Amikor a Szentlélek megérkezett Jeruzsálembe a Krisztus tanítványaihoz, akkor ennek külső jelei voltak, tapasztalható jelei voltak, ugyanolyan jelek, mint amikor Isten az Ószövetségben megjelent valahol, például a Sínai hegyen vagy Illésnek, és akkor különböző dolgok történtek. Isten nem lehetett látni, de jelei voltak annak, hogy megérkezik. Olyan, mint amikor a szél fúj, és nem látjuk a szelet soha, de látjuk a fák levelét mozogni, vagy érezzük az arcunkon, vagy elsodor egy háztetőt is, ha olyan erővel fúj. A szelet nem látjuk, de a munkáját igen. Ugyanúgy Isten nem lehetett látni soha, de a jelei ott voltak, az ő dicsőségének a megnyilvánulásai ott voltak. És itt is, amikor a Szentlélek megérkezik, isteni dolgok történnek, az Isten megjelenésének a kísérő jelei történnek. Azt olvassuk, hogy megrendült a ház, ahol a tanítványok együtt voltak, ezt érezték az ott lévők, vagy hallható volt egy hatalmas szél zúgása, nem csak éreztek valami rendülést, a fizikális helynek a megrendülését, hanem még egy szél, erős szél zúgást is lehetett hallani, és ráadásul láttak is ilyen tüzes nyelvekhez hasonlókat, amik megjelentek a tanítványok előtt, és ráadásul elkezdtek egy olyan nyelven beszélni ezek a tanítványok, amit nem tanultak, egy olyan emberi nyelven, amit nem tanultak. Tehát voltak olyan külső jelek, amik tényleg igazolták, hogy úgy lett, ahogy az Úr Jézus megmondta, hogy elküldte nekik a Szentlélek Istent, hogy velük legyen. Sok minden egyéb történt. Az biztos, hogy ezek az emberek akkor előállottak, a tanítványok előálltak Jeruzsálemben, odálltak az ott lévő nagy zsidó ünnepre összegyűlt sokaság elé, és elkezdték nekik hirdetni bátran, erősen, hogy akit pár héttel azelőtt ott keresztre feszítettek Jeruzsálembe, az a Jézus, a zsidóknak megígért messiás, ő a király, a királyok királya, az uraknak ura, és hívták az embereket, hogy higgyenek ebben a Jézusban, akit korábban eltaszítottak. És az is biztos, hogy azon a napon 3000 ember tért meg, vagyis fogadta el ezt az üzenetet, és adta a szívét, a lelkét, az életét Jézusnak, és lettek az ő követőivé. Summa summarum, hogy a Szentlélek láthatatlan, de a munkássága nem az. A munkája nem az. A munkája nem a teológia világában zajlik, nem a képzelet világában zajlik, nem egy virtuális világban munkálkodik a Szentlélek, hanem ebben a világban, térben és időben, az emberi szívekben, lelkekben, életekben, itt ölt testet, itt válik kézzel foghatóvá a Szentléleknek a munkája. Őt magát nem látjuk, de a munkája kézzel foghatóvá válik. A jelenléte manifestálódik különböző dolgokba. Na most a mi ünnepünk, pünkösd ünnepünkön arra hívlak benneteket, hogy jöjjetek és gondoljuk át azt, hogy miben tapasztalhatjuk meg, miben érhetjük tetten a láthatatlan Szentléleknek a munkálkodását, az erejét tulajdonképpen. Mert azt mondta az Úr Jézus, amikor elment volna, hogy majd eljön a Szentlélek, és erőt fog adni a tanítványoknak, mivel ő maga erős és hatalmas Isten, isteni személy. Meg is tudja erősíteni a Krisztus követőit. Miben tapasztaljuk meg mi az Isten lelkének ezt a mindenható erejét, ezt a nagy hatalmát? Na hát néhány dolgot szeretnék ma is, meg majd holnap is erről mondani. Az első dolog, amire ráirányítanám a figyelmeteket, hogy a Szentlélek erejét tapasztaljuk meg a Biblia végső tekintélyé válásában. Na most a Bibliát, aki olvasgatja, az előbb-utóbb találkozik azzal, hogy hogy a Biblia azzal az igénnyel lép elénk, hogy engem, a magam egészében Isten mondott. Én az ő szava vagyok. Ez a virág azzal az igénnyel lép elém, hogy egy rózsaszín rózsa. Jó illata is lehet. Ezzel az igénnyel lép, és én nekem ezt el kell ismerni, ezt az igényt, ugye? Ugyanígy a Biblia meg azzal az igénnyel lép elém, hogy én az Isten szava vagyok. Ismerd el ezt az igényemet. Na most az az igazság, testvérek, hogy mi ezt az igényt úgy alapból nem ismerjük el. Nem ismerjük el. Úgy nézünk a Bibliára, hogy mondják az emberek, hogy azt is csak emberek írták. Való igaz, hogy emberek írták, de amit leírtak, az nem az ő gondolatuk volt, hanem Istennek a szava volt. Isten általuk mondott el dolgokat. És ebben még annak idején, nem akarok ebbe belemenni, de a Szent Lelket is használtam, mert a Szent Lélek által ihlette meg ezeket az emberi szerzőket, Ézsaiást, Mózest, az apostolokat, hogy azt írják le, amit Isten maga akart mondani az embereknek. Így is volt, testvérek, de hát lényeg a lényeg, hogy az ember ezt alapból nem fogadja el. Azt is csak emberek írták. Az is csak egy könyv a sok közül, a Biblia. Hát vannak más vallásoknak is szent könyvei, mint a Bhagavad Gita, meg a Korán, és tudunk még mondani, hát ez is egy azok közül. Azt is csak emberek írták, akik úgy gondolták, így gondolták, ezt is emberek írták, ők így gondolták, hogy nem Istennek a szava, csak egy emberi szó. De testvérek, az a különös dolog történik, hogy egyszer csak az ember valahogy elkezd a Bibliába többet látni, mint amit korábban gondolt róla. Korábban ezt gondolta, amit, de egy nap egyszer csak a Biblia valahogy elkezd kiemelkedni, valahogy jelentőséget nyer az ember számára, valahogy minden más egyéb könyv fölé emelkedik, és eljut oda, hova a híres író Scott eljutott, hogy a halálos ágyán azt mondta a gyermekének, hogy hozd ide a könyvet. Mondja neki a leánya, hogy melyik könyvet vigyem oda. Azt mondja, csak egy könyv van. Csak egy könyv van. Hát a Bibliát hozd ide. Sir Walter Scott. Tehát eljut oda az ember, ahol eljutottak a reformátoraink. Emlékeztek ugye Calvin, Luther, a többiek. Mindegyiknek ugye a szívébe, a lelkébe, az életébe egy könyv volt, a Szentírás. Amire úgy tekintettek, hogy az Isten igéje. És megfogalmazták annak idején, hát egy kicsit később, de a lényeg ez volt, amit így fogalmaznak meg, sola scriptura, egyedül a Szentírás. A Szentírás áll minden fölött, mint Istennek az igéje a számunkra. És így jut el előttem is a Szentírás egy olyan tekintélyre, és előttetek is eljuthat egy olyan tekintélyre, ami minden tekintélyt felülmúl. Mert egyszer csak azt kezdjük el gondolni és érezni is, hogy a Bibliában maga Isten beszél hozzám. És Isten fölött, mivel nem áll senki, ezért ez a legvégső tekintély. Amit mond, azelőtt én meghajlok. Végső tekintélyé válik számunkra a Biblia. Miközben korábban nem így gondoltuk. Kinek köszönhető ez? Értitek most a lényeg? Hogy kinek köszönhető ez, hogy a Biblia kiemelkedik a könyvek közül, és rendkívülivé válik, sőt, a legrendkívülibbé válik, Isten szavává válik a számunkra, ami fölött nem áll senki, amit nem lehet fölülírni, amit nem lehet fölülbírálni, ami tabu. Kinek köszönhető ez? A Szentléleknek. A Szentlélek az Isten igéjét teszi számunkra végső tekintélyé. És az a döbbenetes, testvérek, hogy hiába próbálok én titeket meggyőzni, vagy ti bárkit meggyőzni arról, hogy a Biblia ilyen egyedülálló és rendkívüli könyv, egyszerűen nem tudjuk ezt elérni. Értitek, hogy itten sorolhatnék nektek 1000 érvet, meghallgatnátok, és mondanátok, hát érdekes dolog ez, mennétek tovább, és a Biblia ugyanúgy maradna a polcon. És nem a többi könyvek között. De jöhettek ti a gyerekeiteknek, még ha olyan, úgy is gondolkodtok a Bibliáról már, hogy az az Istennek a beszéde, és próbálunk a gyerekeinknek, vagy az unokáinkat meggyőzni erről, de lepereg róluk ez egészen addig, míg a Szentlélek meg nem győzi őket. Ezt nevezték a teológiában úgy a Szentlélek belső bizonyságtétele. A Szentlélek belül az ember szívébe a saját maga által létrehozott Bibliát megpecsételi, és nem csak azt mondja, nem csak én ihlettem ezt az igét, hanem ez az Istennek a szava számodra, neked. És neked, és neked. Ez az Istennek a beszéde. Ez az igazság, ez a valóság. És egyszerűen eljutunk oda, hogy már nem egy könyv, hanem a könyv. És kánonná válik a számunkra. Kánon, tudjátok, ez azt jelenti, hogy a kánonnak nevezték egy mérővesszőt, amivel távolság, mint a mérőrúd, azzal mértek a régi időkbe. Kánonná válik a Biblia. Mérő egységé válik, amivel mérjük magunkat, a szavainkat, a tetteinket, a világot magunk körül, amihez viszonyítunk mindent. A Biblia végső tekintélyé válik, és mondhat utána, aki bármit, amit akar, mondhat a tiszteletes úr, ha más beszél, mint ami a Bibliában van, nem érdekes, mondhatja a pápa, mondhatja a nem tudom kicsoda, egyszerűen számunkra felülbírálhatatlan, de a Bibliában ez van megírva. Ott állt Luther a Wormsi Birodalmi Gyűlés előtt, ami nem volt egy ilyen kis mezei kis gyülekezet, főpapok meg világi vezetők, az akkori világ nagyjai, és azt mondta Luther, hogy engem, ha meg akartok győzni valami felől, a Szentírásból vett világos érvekkel győzzetek meg, mert az én lelkiismeretemet az Isten igéje tartja fogva. És ne hivatkozzatok, hogy mit mondott a pápa, vagy mit mondtak a zsinatok, mert az engem nem érdekel. Engem egy érdekel, hogy mit mond az Isten igéje. Ide jut el, testvérek, az, akiben a Szentlélek munkálkodik, kimondod te is, hogy Tota Scriptura, az azt jelenti a teljes Szentírás, a 66 könyv, és Sola Scriptura, az egyedül a Szentírás számomra, a maga teljességében az Isten szava. És ha ezt ki tudod mondani már, akkor ez a Szentlélek erejének köszönhető, és egyedül neki köszönhető. És onnantól kezdve, hogy ezt benned a Szentlélek kimunkálta, senki téged ebben a dologba, testvérem, meg nem tud ingatni. Nem tud megingatni. Onnantól kezdve ez olyan belső bizonyossággá válik a szilárd tudás az emberbe, hogy egyszerűen nem lehet tőle elszedni. Ha felnégyelik, ha elégetik, ha nem tudom, mit csinálnak vele, akkor is ragaszkodik hozzá, hogy az Isten igéje a Biblia. Kész. Ez a Szentlélek ereje, hogy meggyőz így minket erről. Na, a másik dolog, amit szeretnék mondani, rokon ezzel, de egy kicsit más. Másra teszem a hangsúlyt. A Szentlélek ereje válik számunkra kézzel foghatóval a Bibliának a szavaiban és a mondataiban, pontosabban az ezekben rejlő üzenetekben. És itt most konkrétumokra akarok. Eddig inkább csak általában mondtam, hogy a Biblia válik előttünk isteni tekintély, a maga egészébe. De menjünk bele a Bibliába, mert a Biblia szavakból áll, és mondatok, értelmes mondatokból áll. És annyira döbbenetes, testvérek, hogy ezek a szavak, ezek a mondatok, amiket egyszer csak olvasunk, vagy halljuk ezeket, vagy a magyarázatukkal szembesülünk, és ezeknek a konkrét szavaknak és mondatoknak a jelentése, az üzenetei a szívünkben változásokat gerjesztenek, változásokat indukálnak bennünk. Például azt mondja Isten igéje, hogy aki megszegi az Isten törvényét, az bűnt követ el. És akkor nézzük, mi van az Isten törvényében, hogy tiszteld az Urat, a te Istenedet mindenek fölött, megtartottad? Nem. Rájön az ember, hogy nem. Van más parancsolat is, mondjuk, hogy tiszteld apádat és anyádat. Hát azt se teljesen tartottam be. Meg ott van, hogy ne kívánd, ami a te fele barátodé, és az ember rájön, hogy hoppá, ezt se teljesen tartottam be. Tehát én egy csomó, ha nem mondom végig, mert arra jövünk rá, hogy nekünk bűneink vannak. Amit azelőtt nem tudtunk, de most valahogy az Isten igéjének a szavai, mondatai előidézik bennünk azt, amit úgy nevezünk, hogy bűnlátás, bűntudat. Ez megterheli az ember. De ugyanakkor olvassuk tovább a Bibliát, és hallunk arról, hogy Isten a bűneinkre bocsánatot készített. És halljuk az örömhírt, hogy tudnélik Jézus Krisztusért megbocsátja nekünk ezeket a bűneinket. És akit már eléggé levertek a bűnei tudata, a bűnei látása, azt hirtelen ezek a szavak megragadják. És van bűnbocsánat? De csodálatos dolog ez. Van kegyelem a számomra, és ezért Jézus halt meg, hát nekem, és elhiszem, hogy a bűneim megbocsáttattak a Krisztus áldozatáért. Most nem akarom így végig beszélni, testvérek, az egész bibliai történetet, de oda jutunk, testvéreim, hogy olvassuk az ígét, és az ígék, ahogy ez előbb is mondtam, úgy megragadnak bennünket, és formálnak bennünket. Bűnlátásra segítenek, aztán bűnbocsánat kérésre segítenek, a kegyelem megragadására segítenek, az Istenhez térésre segítenek minket. Egy istentelen emberről egyszer csak ott találjuk magunkat az Isten félők között, az Isten gyermekei között. És aztán olvassuk az ígét, amikor mondjuk gyász ér bennünket, és az ígé egyszer csak fontossá válik, hogy mit mond az Úr, hogy... És ezt mondja, azt mondja, és megvigasztal bennünket, mondjuk a gyászban, a szomorúságban, az ígéknek az ereje. Az ígéknek az ereje. És elég sokszor egy kis mondat, vagy egy kis szó is elég sokszor, amiben olyan erő rejlik a Bibliában, hogy egyszerűen a hívő embert, aki befogadja azt a szót, egészen mondjuk megerősíti valami rendkívüli dolog véghez vitelére. Olyan erőt kapnak, testvérek, azok a vértanúk, akik belekapaszkodtak például azokba az igékbe, hogy akik rólam vallást tesz az emberek előtt, én is vallást teszek azokról a mennyei atyám előtt, Jézus mondta, belekapaszkodnak és vallást tettek, akkor is, hogyha ezért a mágiára küldték, vagy oroszlánok elé hajították őket. Mert erőt kaptak az igékből, az igéknek a szavaiból, a mondataiból. Az ember... tanácstalan sok élethelyzetben, hogy mit csináljon, hogy csinálja, olvassa az ígét, és az ígéből megragadja őt valami. És azáltal tanácsot kap az Istentől, hogy hogy döntsön helyesen, mind döntsön helyesen. Az ember nem tudja, mi az erkölcsi zűrzavarban mi van, mi az igazi erkölcsi érték. És olvassuk az ígét, és egyszer csak tudni fogjuk, hogy mi az erkölcsi érték. Mi kell, hogy legyen a legfontosabb, és mi az, ami érték, és mi az, ami nem érték. Mi az, ami erkölcsös, mi az, ami nem erkölcsös. Hát testvérek, nagyon, nagyon érdekes dolog ez, és nagyon fontos dolog ez, hogy megértsük, hogy honnan vannak a Biblia szavaiba és mondataiba ez az erő, ami ilyen megváltoztat bennünket emberként, megváltoztatja a cselekedeteinket, a magatartásunkat, a viselkedésünket. Honnan van ez az erő, ha nem a Szentlélektől? Ez a Szentlélek ereje, ami itt bujkál ezekben az ígékben, testvérek, és a Szentlélek az, aki az ígék által vigasztalja, erősíti, útba igazítja, és sorolhatnám az embereket. Ott van a Szentlélek ereje benne az ígében, testvérek, és azáltal dolgozik a lelkünkbe, a szívünkbe, az életünkbe. És más emberekké tesz minket. Most mondom, hogy ez a változtatás, amit a Szentlélek elvégez az életünkben, nem rossz irányba visz minket, hanem jó irányba. Értitek? Hogy nem, mondjuk, ha valaki szomorú, nem még szomorúbbá teszi a Bibliát olvasva, hanem megvigasztalja. Ha valaki mondjuk gőgös, akkor azt az ige megalázza. Ha valaki reménytelen, a Biblia reményt olt a lelkébe. Tehát mindig az íge az a lélek erejével pozitív irányba változtat bennünket. Nem rossz irányba tol minket, hanem jó irányba tol minket. És ez a léleknek az ereje, testvérek. Hallgathattok ti, nem tudom milyen pop zenei számokat, nagyon sok igazság van egy-egy rap számba vagy valami, de azoktól a szavakban nincs az, és mondatokban nincs az az erő. Még ha meg is jegyzi, valaki sok fiatal tud idézgetni ilyen pop számokból, meg rock számokból, de azokban nincs az az erő, ami úgy megváltoztatna bennünket, pláne nem jó irányba. Olvashatunk nagyszerű verseket, nem? Milyen vers? Olyan szép versek vannak. De aztán bemegy a fejünkbe, itt a másik fülünkön kimegy. Nincs bennük, olvashatunk nagyszerű regényeket. Van ilyen internetes honlap, hogy citátumok. és akkor ott vannak ilyen nagy emberektől származó nagy idézetek. Tehát az ember olvasgathatja őket, aztán jó, elfelejti a következő kanyarba. De a Biblia az más. Talán mondtam nektek, édesanyámat egyszer köszöntöttem egy ilyen születésnapi alkalmából, mondtam, hogy anyuka, azt az igét szeretném neked adni, hogy mert az Úr Jézus mondott, hogy az embernek fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. És hogy te tudhatod azt, hogy az Úr Jézus azért, hogy téged is megkeressen és megtartson, és én ezt a második szót szeretném aláhozni, hogy megtartson az örök életre, hogy édesapát is megtartotta, téged is megtart az örök életre. És akkor mondta anyukám, hogy háj, kisfiam, nekem ez az ige, az olyan régóta olyan sokat jelent. Sokáig csak annyit hallottam belőle, hogy az embernek fia azért jött, hogy megkeresse, ami elveszett. De azt mondja, egyszer csak föltűnt ez a második szó is, hogy nem csak, hogy megkeresse, hanem megtartsa, megmentse örökre. És azt mondja, azóta annyira fontos nekem ez az ige. Jó, köszönöm, hogy ezt mondtad nekem most. Értitek, hogy a Bibliának a szavai? Évek, évtizedek telnek az ember fölött, és tudja, emlékszik rá, hogy fiatal korában még csak odáig jelentett valamit ez az ige, hogy az embernek fia, hogy megkeresse, és hogy őt is megkereste, de jó, hogy megkeresett engem az Úr. De aztán egyszer csak olvasta ezt az igét, és meghallotta azt a másik szót is, ami ott van, és megtartsa, üdvözítse. Értitek? Hogy és akkor hirtelen ez is fontossá vált a számára, és biztatja őt, és bátorítja őt, és erősíti őt lélekben. Honnan van az ereje a Biblia szavainak és mondatainak? A Szentlélektől, testvérek. Úgy belénk írja őket, hogy ki se lehet onnan törölni utána azokat. De miben tapasztaljuk még a Szentlélek erejét? Harmadik dolog, az engedelmességben. Az igének való engedelmességben. Előfordul, testvérek, hogy az embertől az ige valamiféle engedelmességet vár. Hogy az Úr azt mondja neked, hogy ezt tedd, azt tedd. Például olvassuk a Galácia beliekhez írt levélbe, hogy ne a test akaratát vigyétek véghez, hanem a lélek akaratát, a Szentlélek akaratát vigyétek véghez. Mert mit akar a test? És felsorol egy csomó dolgot, hogy mit akar a test. Felsorol egy csomó bűnt, egy kazal bűnt felsorol, egy ilyen bűn lajstrom van felsorolva. És azt mondja, ne ezeket tegyétek, hanem ezeket. És felsorolja a léleknek a cselekedeteit, amikre ő inspirál, ő lelkesít bennünket. Ezeket cselekedjétek. A hívő olvassa ezt, a pozitív listát, és akkor hát döntenie kell, hogy most akkor mi lesz. Azt csinálja, amire a saját természete ösztökéli, és akkor ilyen-olyan dolgokat visz véghez, bűnök sokaságát, vagy azt csinálja, amit a Szentlélek mond neki, és engedelmeskedik. A hívő embernek döntenie kell, és testvérek, az az igazság, hogy hiába várjuk mi, hogy majd valahogy lesznek a dolgok, majd valahogy kialakulnak, nem, hanem a Szentlélek, illetve az Úr egy engedelmességet vár tőlünk, hogy ezt tedd, kezd hozzá, fogjál hozzá. Ne várj itt, mint a nem tudom, valami csodára, hogy majd csak megtörténik valami, amit az Úr akar tőled, hanem fogjál hozzá ahhoz, amit a Szentlélek mond, és amit ő neked parancsolt, és csináljad. Ha csak úgy várok passzívan, hogy majd az Úr elvégzi bennem, hogy ezt vagy azt véghez vigyem, amit a lélek akar, meg elkerüljem a bűnöket, hát majd az Úr majd elvégzi, hogy legyek becsületes, majd elvégzi. Vagy hogy igazat mondja, már majd elvégzi. Addig meg hazudok. Meg nem vagyok becsületes. Meg nem vagyok hűséges. Meg nem vagyok ne. De majd az Úr lelke. És várom. Nem, testvérek. Így nem fogjuk átélni az Úr lelkének az erejét, hanem akkor éljük át, amikor elkezdünk engedelmeskedni. Erre akarom kihegyezni a dolgot. Látjuk, hogy mit akar tőlünk az Úr. Fogjunk hozzá, mert amikor hozzáfogunk, akkor fogjuk megkapni a léleknek az erejét. Nem úgy, hogy várunk, aztán nem csinálunk semmit, meg se próbálkozunk vele, hogy fölemeljük a ceruzát, azt odébb tegyük, vagy bocsánatot kérjünk valakitől, vagy megbocsássunk valakihez, hozzá se fogunk, hanem csak állunk. Tudjuk, hogy ezt akarja az Úr, de hát majd elvégzi bennem, ha akarja. Így nem. Akkor, amikor belefogunk, és mi is elkezdjük, testvérek. Nagyon sokan úgy vannak ezzel a dologgal, hogy hát majd... Ez egy ilyen kegyes mondás, egy ilyen kegyes szólásmondás, hogy hát az Isten majd elvégzi, vagy a lélek majd elvégzi. Nem, testvérek, nem fogja elvégezni. Nekem kell oda menni, ha azt akarja az Isten tőlem, hogy kérjek bocsánatot valakitől, nem kell várnom, hogy majd csak elvégződik, hogy oda menjek, hanem oda kell mennem, és bocsánatot kell kérnem, konkrétan. És lehet, hogy nagyon nehéz, de amikor hozzáfogok, akkor fogom megtapasztalni a léleknek az erejét, hogy megerősít engem, hogy meg tudjam tenni. És meg kéne bocsátanom valakinek? Hát, majd az Úr elvégzi. Nem, meg kell bocsátanom. Lehet, hogy nekem kell oda menni, és a lélek meg fog erősíteni arra, hogy még mielőtt bocsánatot kért volna, azt mondjam neki, hogy már megbocsátottam neked. Vagy van valami káros szenvedélye valakinek, amit nem bír elhagyni? Annyi káros szenvedély van, annyi megkötözöttség van, testvérek. Van akinek az ital, van akinek a kábítószer, van akinek a szexualitás, van akinek, nem tudom, a játék. Egy csomó függőség van a mai világban. És nem bírják elhagyni az emberek. Hát majd az Úr elvégzi. Nem végzi el. A poharat nekem kell félretenni. Az internetet nekem kell kikapcsolni. És majd akkor, amikor megtettem azt, amit tőlem vár az Úr, akkor hirtelen átélem, hogy ja, ezt tényleg meg tudtam tenni, de nagy csoda. Hát honnan volt ez erőm? Hát a lélektől volt, aki abban támogat minket, hogy engedelmeskedjünk az igének. Ebben támogat, és ebben fogjuk megtapasztalni az erejét. Hát itt is sok mindent lehetne mondani, testvérek, de az nem működik, hogy ilyen elméleti, teoretikus módon hívők vagyunk, hogy tudjuk, hogy van Isten, és akkor tudjuk, hogy van Biblia, és akar tőlünk valamit, aztán majd várjuk, hogy majd valami történik. És közben éljük a magunk életét ugyanolyan egoista módon, meg öntörvényű módon, és meg se próbálunk ezen változtatni, majd az Isten majd. Ha akar valamit, majd eléri. Nem, testvérek, a Szentlélek ereje akkor jön, amikor hozzáfogunk, amikor azt mondom, hogy összetöröm a szívemet az Úr előtt, és bocsánatot kérek a bűneim miatt, és megalázkodom előtte, és kérem a kegyelmet, és kimondom ezt az imádságot, nem várok, mint, nem tudom, hogy mondják ezt, van valami mondás, hogy várja, mint nem tudom ki a nem tudom mit, hogy valami majd történik. Nekem kell összetörni a szívemet, és odállni az Úr elő, hogy Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Nekem kell kimondani, és lehet, hogy először azt mondani, hogy nem tudom kimondani, de ki tudod mondani, mert a lélek megerősít erre. Nem tudom kimondani, hogy köszönöm, Úr Jézus, hogy meghaltál értem a kereszten, de ki tudod mondani, ha hozzáfogsz. Mert a lélek megerősít arra, és megtapasztalod az erejét, amikor abban igyekszel, amit az Úr vár tőled és tőlem. Ott van az Úr lelki ereje, támogatása. És az utolsó dolog, testvérek, amire még rá kell mutassak, hogy hol tapasztaljuk meg az Úr erejét, testvérek, az Úr előtti megalázkodásban. Az Úr előtti megalázkodásban. Az a helyzet, hogy van egy szobor Párizsban, van az Invalidusok háza, ez ilyen katonai múzeum volt tulajdonképpen, illetve a katonáknak volt a lakhelye, de aztán most már ilyen katonai múzeum ez. És ott van nagyon sok dolog együtt, van egy katedrális is ott, egy templom. És nem messze ezzel a templomtól az Invalidusok épület együttesben van egy szobor, egy Napóleon szobor. Napóleon ott van eltemetve ebbe az Invalidusok templomába, katedrálisába. És az a Napóleon, ez egy szép szobor, egy híres szobrász csinálta, sugározza az emberi büszkeséget. Tehát egy olyan szobor, ami itt vagyok én, nézzetek rám, ki vagyok én, mit értem el én. Egy ilyen ez az emberi nagyságnak azt árasztja magából. A büszkeség, a gőg, a hiúság szobra. Hát Napóleon aztán az öregkorában egy kicsit más vizekre evezett, hála Istennek, de ebbe a szoborban még ez a mentalitás van. És az a baj, testvérek, hogy bennünk is ez a mentalitás van. Természet szerint is ez a mentalitás van velünk. És egyszerűen, amikor még nem vagyunk hívő emberek, akkor ilyenek vagyunk. Ilyennek születtünk. Mi Isten előtt se, meg emberek előtt se alázkodunk meg. Kemények vagyunk, tartjuk magunkat, én. Az Isten. tulajdonképpen kisbetűvel. És bízunk magunkban, a képességeikben, az intelligenciákban, még hogy megalázkodjunk. Ha valaki netalántán figyelmeztet minket, és belemászik a büszkeségünkbe, úgy megharagszunk rá, mint annak a rendje. Egy életen keresztül nem tudunk megbocsátani, ha csak nem a Szentlélek munkálkodik. Isten mond nekünk valamit, ugyan már lepergetjük magunkról. De ha a Szentlélek munkálkodik, testvérek, és az embert egyszer csak megalázza, és eljuttatja oda, hogy bibliai példát mondjunk, ahova a vámszedőt eljuttatta Jézus példázatában, hogy egyszer csak az ember azt mondja, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Egyszer csak összetörik a szíve az embernek, összetöri a szívét, a lélek, és ő maga is összetöri a szívét, és Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Emlékeztek, ott volt egy másik ember is, aki imádkozott Jézus példázatában, ez így, volt egy farizeus is, aki meg úgy imádkozott, hogy Isten, köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint mások. Na ott aztán ott volt a napóleoni büszkeség már régi időkben is. És azt mondta Jézus, hogy az Isten előtt melyik kedves, melyik ment haza bűnbocsánatot nyerve, meg igazulva a vámszedő, aki megalázta magát. És testvérek, ez így van, hogy az Úr, ha tetszik nekünk, ha nem, megaláz bennünket. És eljuttat oda, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. De amikor már ezt kimondtuk, akkor már is ott van a biztatásával is, hogy megbocsátottam. Már irgalmat nyertél. És ha irgalmat nyertél, te vagy én, onnantól kezdve elfelejthetjük az alázatot? Nem, testvérek, onnantól kezdve még jobban megtanuljuk az alázatot, és hívő keresztjén emberként az egész életünket alázatban kell leélnünk. A Szentlélek ezt munkálja bennünk. És amikor alázatosak vagyunk, akkor kicsik vagyunk. Figyeljétek meg, akkor kicsik vagyunk. Nem büszkék, nem nagyok, nem hiúk, nem sérthetetlenek, hanem kicsik. Alázatosak vagyunk. Nem úgy van a hívő életben, hogy mint ahogy az egyszeri ember mondta, hogy kérdezték a férjtől, hogy a feleségednek szoktad néha mondani, hogy szereted? Azt mondta, hogy hát már mondtam neki egyszer, amikor összeházasodtunk ott az úrasztala előtt. Minek mondjam neki megint? Hát egyszer már elmondtam neki. Hát nem úgy van, hogy egyszer elmondom az Úrnak, hogy Uram, irgalmazd nekem bűnösnek, aztán utána elfelejtjük, hát egyszer már mondtuk, hanem ez olyan dolog, amiben meg kell maradnunk, testvérek, és újra csak ezt tudjuk mondani, újra csak ezt tudjuk mondani. És amikor mi megtagadjuk így a beképzeltségünket, a nagyságunkat, akkor az Istennek az ereje elkezd bennünk dolgozni. Akkor tapasztaljuk meg az Úr erejét, amikor kicsik vagyunk. Amikor hívő emberként ott állok, hogy Uram, nem bírok leülni az utolsó helyre, de le kell ülni az utolsó helyre, mondja Jézus. Ne a fő helyre üljél, hanem a legutolsó helyre. Majd, ha valaki akar, majd előrébb hív. És akkor a hívő ember azt mondja, nem tudom, de tudod. És a Szentlélek megerősít rá, hogy leüljek az utolsó helyre. Erőt ad hozzá. Jézus egyszer mit csinált? Kendőt kötött, vette egy lavort, azt megmosta a tanítványunknak a retkes, koszos lábát. Hát erre képtelen vagyok. Ugye, azt mondta, hogy ezt csináljátok majd ti is. Szolgáljatok egymásnak. A legalantasabb szolgálatot is végezzétek el, ti hívők egymás közt. Tehát erre képtelen vagyok. Nem vagyok képtelen. A lélek által, a lélek erejét tapasztalom meg akkor, amikor megalázom magam, és akkor meg fogom tudni alázni magam. És meg tudok szolgálni a legkisebbnek is. Aki alázatos, testvérek, az egy ember érzékenyé válik. Figyeljétek meg, ezt a gőgös emberek annyira érzéketlenek, hogy borzalom. Nem érzékenyek. Ott van mellettük egy másik ember, potyognak a szeméből a könnyek, vagy a szavai mögött ott bujkál, hogy mennyire kétségbe van, és nem is veszik észre. Érzéketlenek, mert csak magukkal vannak elfoglalva, senkit nem látnak magukon kívül. Aki meg alázatos, a lélek munkája által érzékenyé válik. És meg tudja hallani a másik szavába bujkáló szomorúságot, kétségbeesést, észreveszi a bujkáló könnyeket is, mert érzékeny. Jézus egyik apostola, ugye Pál apostol azt mondta, nézzétek Jézust újra meg újra, hogy ő, aki Isten volt, megalázta magát és alászállott, és lett mindeneknek a szolgájával, és lement még a pokolba is. És bennetek ez a ez az indulat legyen, írja a Filippi levélbe, az alázatosságnak az indulata Isten és emberek előtt. És ezt, testvérek, amikor összetörünk, akkor tapasztaljuk meg a léleknek az erejét. Mi is. Akkor fog bennünket fölemelni, akkor fog hordozni, akkor fog vigasztalni. Akkor fogok jól szolgálni én is, meg ti is, ha nem úgy jövök ide föl a szószékre, hogy most én megmutatom nektek, testvéreim, hogy hogy kell prédikálni. Nem, testvérek, nem, így nem jöhetek ide föl, mert akkor úgy megyek le, hogy lóg az orrom. Ezt mondta egyszer egy tiszteletes úr Erdélybe. Meghallgatta egy kollégáját prédikálni, aztán, na milyen volt a prédikáció, kérdezte. Hát, ha úgy mentél volna föl, ahogy lejöttél, akkor más lett volna. Mert nagy büszkén mentél föl, és nagyon a lógóral jöttél le. Jó, inkább lógóral kellett volna fölmenni, és akkor emelt fővel jöhettél volna le. Alázattal szolgálni, de a legkisebb énekkari szolgálat, iratterjesztési szolgálat, utcasöprési szolgálat, ha nem az alázatossággal végezzük, akkor nem ér semmit az egész. Alázattal a szívünkbe, testvérek, és ez a léleknek a munkája, és ott tapasztaljuk meg, hogy a lélek hogy tesz minket képessé, bármelyik szolgálatra. Ott az ereje, az erőtlenségbe meg fog nyilvánulni. A kicsiségünkbe nagyjá lesz. Amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Engedjük, hogy a lélek alázatossá tegyen, mert az alázatos állapotunkban a Szentlélek meg fog tudni nyilvánulni. Erősen és hatalmasan. Tapasztaltátok is. Tapasztaljuk. Na, befejezem. A Szentlélek, testvérek, azt mondja Jézus róla, hogy erőt fog nektek adni. És az, mert ő maga erős. És na, de hol lesz ez kézzel fogható? Ezzel foglalkozunk. Ott, hogy a Biblia egyszer a maga egészébe felragyog előttünk, mint Isten szava. Felülírhatatlan tekintélyé válik. Aztán ott, amikor olvassuk az ígét, és az egyes mondatok, az egyes szavak is kifényesednek, és úgy beíródnak a lelkünkbe, hogy onnan ki se lehet törölni őket. Azokból veszünk mindent, ami kell ahhoz, hogy boldogan éljünk és halljunk. Ez a lélek ereje. És a lélek ereje jön aztán abban, hogy az embert rávezeti az alázatosságra. És az alázatosságban megnyilvánul, az erőtlenségben megnyilvánul az ő hatalmas ereje. Hát majd holnap folytatjuk ezt a sort. Még további mondatokat vagy tényeket szeretnék elétek villantani, ahol, vagy amiben megnyilvánul a mi Istenünk drága lelkének az ereje. És azt kívánnám, hogy a magam életében is, meg a ti életetekben is tapasztaljátok ezt az erőt, ezt a léleknek ezt az erejét. És kérjétek ezt az erőt, és kívánjátok a léleknek az erejét, és magasztaljátok az Isten lelkét azért, hogyha ezt megtapasztaltátok már, és az életetekbe valóságá válhatott. Jöjjetek most, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy a Krisztussal együtt elküldötted a lelkedet. És köszönjük néked, hogy ez a lélek hatalmasan itt van ezen a világon, és munkálkodik a szívünkben, a lelkünkben, az életünkben. Köszönjük néked, hogy a Szentlélek nem valami elméleti valóság, nem valami fizikai egyenlethez hasonlatos, hanem személy, akinek a munkája megint csak nem valami teoretikus, elméleti, teológiai munka, hanem valóságos munka, és az életünkben tapasztalható, kézzel fogható. Kérünk téged arra, hogy segíts megértenünk ezeket a dolgokat, amikről ma is szó volt. És köszönjük, hogyha már értjük, köszönjük, ha már tapasztaljuk is ezeket a dolgokat. Áldunk téged azért, mert az íge ragyoghat előttünk. Áldunk a szavakért, áldunk a mondatokért, amik kifényesedtek. Áldunk azért, hogy amikor engedni kezdünk ezeknek a szavaknak, ott az engedelmességben megnyilvánul az erő, a lélek ereje. És köszönjük néked, hogy amikor alázatra jutunk, és bevalljuk a semmiségünket, és az utolsó helyre állunk, ott is megnyilvánul a te lelkednek ereje, és az erőtlenségben fölragyog az ő végtelen isteni hatalma és ereje. Köszönjük néked, Urunk, hogy még annyi helyen tapasztalható és érezhető a szívünkben, az életünkben a léleknek a munkája. És kérünk téged is, hogy munkálkodj továbbra is bennünk és köztünk is ebben a gyülekezetben, és bárhol, ahonnan idejöttünk. Kérünk téged, hogy hadd legyen kézzelfogható, tapasztalható lelked munkája családjainkban, közösségeinkben. Kérünk téged arra, hogy áld meg most Isten tiszteletünk további részét is, segítsél bennünket, hogy veled találkozhassunk az úrvacsorai közösségben, segíts, hogy életünket odaadhassuk neked, Krisztusunk, és a te követésedre szenteljük magunkat. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk hazánkat, népünket. Kérünk téged, hogy vondd magadhoz minél több honfitársunknak a szívét, lelkét, életét, a hitetlenségből, az önistenítésből. Kérünk téged arra, hogy adj bölcsességet népünk vezetőinek. Ígéddel, lelkeddel hordozd őket is, és tanácsold őket, hogy ne tévedjenek el, hanem jó úton járhassanak és vezethessenek. Köszönjük néked, hogy meghallgatod imádságunkat nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljő reátok. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérem, ahogy látjátok is, az Úrnak szent asztalát megterítettük, szeretettel hívunk benneteket az Úrasztalához, mindazokat, akik elkészítették erre szívüket, lelküket, életüket, és bírják is egyházunknak a felhatalmazását. Hirdetem, hogy holnap is a megszokott időben, ugyanebben az időben lesz istentiszteletünk, ugyancsak úrvacsoraosztással egybekötve, erre is szeretettel invitálok mindenkit. Hirdetem még azt, hogy jövő hét végén, ahogy beszéltünk róla, pénteken, szombaton, Kisteleken emo akció lesz. Evangéliumot minden otthonba szervezethez csatlakozunk, és végigjárjuk Kistelek házait, és mindenhova adunk egy kis traktátust, egy evangéliumi traktátust, és adunk egy meghívót is, amiben hívjuk őket június 3-án délután 4 órára Kisteleken a művelődési központba, ahol egy ilyen, hát mondhatom úgy, evangelizációs alkalmat rendezünk, mondhatom úgy is, hogy egy kis gyülekezet szervező alkalmat rendezünk. Hiszen Kisteleken szeretnénk, ha a templomba lenne majd gyülekezet is, és egy kicsit szeretnénk már ebbe megtenni néhány lépést. Kicsit többet, mint amit eddig tettünk talán. Imádkozzatok ezért az alkalomért. Akik jönnek, azokat szeretettel hívjuk. Sokan jelentkeztek péntekre és szombatra is. Akik pénteken jönnek, azoknak azt mondom, pénteken egész nap lehet jönni, 9 órától kezdjük ott a szolgálatot, és este 7-ig fog menni. Akik már délelőtt tudnak jönni, azok szóljanak nekem és Istvánnak, Seprenyi Istvánnak, mert mi megyünk ki, és szerintem mi autóval fogunk menni, és aki már délelőtt tud jönni, az hozzánk becsatlakozhat, és mi kivisszük. Kint fogunk ebédelni. Akik délutánra tudnak jönni pénteken, azok 00:30-re jöjjenek ki. 00:30-re jöjjenek oda, ahol Kisteleken a templom telek áll, vagy van, jelenleg üresen. Oda jöjjetek, mert onnan ott találkozunk, és onnan bocsátjuk el azokat, akik péntek délután tudnak járni, és vinni ezeket a kis traktátusokat. Tehát aki délelőtt tud jönni, 9-re ki kell érjünk, tehát szerintem mi 20:30-kor itten találkozunk Istvánnal, és aki tud velünk jönni, az jöjjön ide, és itt fölvesszük, és kimegyünk, és elkezdjük a munkát. Aki csak délután tud, az 00:30-re jöjjön ki Kistelekre a központba. Ha nem tud egyáltalán kijönni, akkor szóljon, mert akkor valamelyikünk bejön érte kocsival, és kiszállítjuk. Szombaton ugyanaz a helyzet, hogy szombaton 9 órától kezdjük ott a szolgálatunkat, tehát akik szombatra jelentkeztek, azokkal még meg kell beszéljük azt, hogy szerintem ott is, akkor is így lesz, hogy 00:30-kor indulnánk innen, és akkor megyünk ki. Tehát te már nem tudsz jönni, de mások tudnak. Tehát 00:30-től indulunk ki innen, és megyünk ki Kistelekre. Ott lesz megint ebéd, és aztán este 7-kor fejezzük be. Jönnek, csatlakoznak hozzánk Kárpátaljáról is, meg az ország más részeiről is, körülbelül 30-an leszünk, tehát 30 ember tud kettesével járni, és akkor talán sikerül végig beadogatnunk a meghívókat, meg a traktátusokat az embereknek. Ez egyféle missziós szolgálat, örülünk, hogy ebbe részt vehetünk. Annyit mondok még a testvéreknek befejezésül hirdetések között során, vagy rendjén, hogy majd amikor mennek el, a templomból szeretnénk adni egy igés kártyát mindenkinek. Jelen pillanatban a feleségemnél van, majd ő kimegy, és akik nem lesznek itt az úrvacsorosztáson, nekik is tudsz adni egyet. Ezt valamelyik nap postán kaptam ezeket az igés kártyákat, és jött velük egy levél. Egy néni írta ezt a levelet, aki küldte ezeket az ígéskártyákat is, és ezt írta: már sajnos nyugdíjas vagyok, 2 éve volt szívműtétem, 2 műbillentyű beültetése történt, és a betegségem ideje alatt is megtapasztaltam Urunk gondviselő szeretetét, mindig velem volt, megerősített, felerősített. Egyedül ő a világon a legnagyobb orvos és gyógyító. Ővé a dicsőség mindenért. Életem hátralevő kis idejében szeretnék az ő dicsőségére szolgálni, másoknak örömet szerezni. Hadd jusson el sokakhoz ilyen formában is az ő áldott vigasztalást, bátorítást, tanítást, figyelmeztetést nyújtó igéje. A magam kis szerénységével készített lapokon. Hát ezeket a kis lapokat szeretném átadni, és fogadjátok úgy, mint egy idős asszonynak az Isten iránti hálából végzett szolgálatát. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.